Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Kapu Tibor, a második magyar űrhajós, reggel 8 óra 31 perckor az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomásra a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. Az AX4 kereskedelmi küldetés négyfős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasbej Falcon 9-es hordozó rakéta segítségével. A küldetés parancsnoka az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagjai még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A négy űrhajós a tervek szerint holnap délelőtt dokkol majd a nemzetközi űrállomáson, ahol 14 napot töltenek el, mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek. Magyar kutatók számára fotózza az űrből a Föld zivatar tevékenységét Kapu Tibor, tájékoztatta a Hurrán kommunikációs főosztálya az MT-t. A várható eredmények a többi közt a földi villámészlelő hálózatok észlelési hatásokának ellenőrzésére, valamint a zivatarok elektromos aktivitásának az éghajlatkutatásban való felhasználására is alkalmasak lehetnek. 15 millió magyar emelt ma idáig, támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs, belül csendben izzik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol, üzente Kapu Tibor a világűrből. Kiemelte, büszke rá, hogy hazáját képviselheti. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim, a ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen. Mi a bolygó négy különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide, a mi küldetésünk a tiétek is, mondta az űrhajós, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen, zárta gondolatait. Az Európai Uniót azért hozták létre, hogy békét és fejlődést hozzon a tagállamainak, igazságtalan elvárni bármelyik tagállamtól, hogy vállalja egy háború kockázatát, írta Orbán Viktor az ex-közösségi portálon Volodymyr Zelenszky bejegyzésére reagálva. Az ukrán elnök szintén az ex-en közé tett bejegyzésében igazságtalannak nevezte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Vasúti kábelek gyulladtak ki Hollandiában a Hága és Amsterdam közötti vonalon tegnap a hágai NATO csúcsa első reggelén, írta The Record. David Van Well, holland igazságügyi miniszter szerint nem kizárt, hogy szabotás történt. Mindezzel egy időben orosz hekkerek egy csoportja azt állította, túlterheléses támadást indított a találkozó résztvevő szervezetek szerverei ellen. Álcázott orosz hadihajó haladt át múlt szombaton a La-Manche csatornán. Az orosz haditengerészet Boiki nevű korvettje hamis azonosítókódot sugárzott, amikor áthajózott a Nagy-Britannia és Franciaország közötti szoroson. Két olyan hajó kötelékében haladt, amelyekről ismert, hogy az orosz árnyékflottához tartoznak. Ezek pedig olyan tartályhajók, amelyeket a szankcionált orosz olajtermékek szállítására használnak. A BBC műholdfelvételek, nyomkövető adatok és egy videófelvétel segítségével azonosította az orosz korvettet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol három kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. A közlemény hangsúlyozza, Kína Magyarország legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere. Egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, és szándéknyilatkozatot írtak alá egy Kína-Magyarország autóipari együttműködési munkacsoport felállításáról. Határozatképtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés mai ülését. Karácsony Gergely, miután a Tisza, illetve a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója sem jelent meg az ülésen, megállapította, hogy a közgyűlés nem határozott képes, ugyanis a 33 képviselőből 20 nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy jövő kettől a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület nyári szünet előtti utolsó tervezett szerdai rendesülésén kellett volna az ügyben döntéseket hozni a közgyűlésnek. Azt mondta, várhatóan hétfőn tartanak majd rendkívül ülést. Az extrém meleg miatt a belügyminisztérium csütörtök éjfélig 8 vármegyére elrendelte a vörös kódot. Ez Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Tolna vármegyéket érinti, valamint értelemszerűen Budapestet. Az ilyen esetben hívható diszpécser szolgálat telefonszáma megtalálható az interneten, a Szociális Ellátók és a Kormányzat webes felületén. A rendelkezés kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült az ég, csapadék nem hullik. A szél sokfelé megélénkült, több helyen meg is erősödött. A csúcshőmérséklet 33-34 fok körül alakul, harmadfokú hőségriasztás érvényes csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Quintus Horatius Flaccus Krisztus előtti 65-től 8-ig élt. Az antikvitás költő fejedelme. Apja felszabadított rabszolga, aki leleményes pénzember, pénzváltó volt. Manapság bankárnak vagy uzsorásnak mondanák. Így a költő jómódú fiúként nevelkedett, bizonnyal lelkesedett a nagy hagyományú köztársaságért. 21 éves, amikor Brutus és társai a köztársaság védelmében megölték az egyeduralomra törekvő Julius Cézárt, önkéntesként állt a köztársaságot védő Brutus és Cassius seregébe, hogy harcoljon a Cézár örökségét folytatni akaró Octavianus és Antonius ellen. Ezzel indult a polgárháborúk gyilkos korszaka. Az első döntő ütközet a Filippinél vívott csata volt, amely Octavianus és Antonius győzelmével végződött. Horatiusnak immár tiszti ranggal ott kellett volna lennie, de addigra már nem látta a testvérháború értelmét, és az is kiderült, hogy nem alkalmas katonának. Később egyik öngúnyoló versében bevallotta, hogy úgy félt az öldökléstől, hogy az összeütközés kezdetekor pajzsát, fegyvereit eldobva menekült, vagyis katonaszökevény lett és meg sem állt Athénig, ahol békés otthont talált a nagy hírű iskolákban. Titkos üzenetváltásokból apja megtudta, hol van, a gondos családfő óvta, hogy egyelőre hazatérjen. Titkos küldöncökkel bőségesen ellátta pénzzel, hogy gondtalanul tanuljon, amit csak akar. Ő pedig lelkesen tanulta a sokféle tudnivalót, amit a híres athéni iskolák ígértek. Nem csak a görög nyelvet, de a görög irodalmat és a görög tudományokat, köztük az egymással is vitázó görög filozófiai tanításokat is könnyen, szórakozva tanulta. Élte az ifjúság színes életét tudományos előadásokon, vitákban, kocsmák eszemiszom társaságaiban és a nőknek abban a forgatagában, amely majd otthon is nagy hírű költőként is, mint halálig kísérte. Mértékletesen, de okosan kihasználva a napokat, fejlődött magas művészetté költői képessége. Elragadták a görög költészet változatos versformái, egyszerre lelkesítette Szaffó szerelmes költészete, Alkaiosz férfias, hazát féltő pátosza és Anakreon bordalai. A tanuló és tanulni akaró sokfelől összegyűlt, részben katonaszökevény fiatalok társaságában ismerkedett össze Vergiliusszal. Hamarosan felismerték egymásban nem csak a költőt, de a jelentékeny költőt is. Barátságuk otthon is, az irodalmi életben is Vergilius haláláig tartott. A polgárháború vérengzése még jó ideig kísértett. A győzelem után Octavianus és Antonius egymás ellen fordult a főhatalomért, de Rómában már Octavianus volt az úr, Antonius pedig Egyiptomban, szövetségese és szerelmes párja Kleopátra mellett a déli és keleti tartományokban uralkodott. A végső leszámolás még hátra volt, de Itáliában elkezdődhetett az újjáépítés, a lerombolt falvak és feldúlt szántóföldek rendbehozása. Vergilius sietett is haza. Ha Octavianus rendet tud csinálni, békés életet teremteni az elpusztított vidéken, neki mellette van a helye. Ő parasztfiúként indult, nem csak a szerelmes pásztorok életéről akart szép verseket írni, hanem a földművelés, pásztorkodás, gyümölcstermesztés, méhészet tudnivalóiról kívánt messzehangzó költeményeket alkotni. Horatiust azonban úgy látszik apja levelekben biztatta, hogy maradjon csak a veszélytelen messzeségben, amíg a már császárrá készülő Octavianus amnestiát közkegyelmet nem ad Brutus egykori katonáinak, és minden katona szökevénynek akármelyik oldalról szökött meg. Horatius tehát várt. Vergérius azonban otthon hamarosan megismerkedett azzal a mecénásszal, aki nem csak a legkitűnőbb irodalmi szakértő, írókat, költőket pártfogoló férfiú volt, de Octavianus jó barátja, tanácsadója, hamarosan a készülő császári rendszer kulturpolitikai támasza. Mecénász azonnal felismerte Vergériusban a teendők legművészibb és leghatásosabb kifejezőjét, ma úgy mondanók, propagandistáját. Beajánlotta Octavianushoz, akit ekkor már, ha még nem is császárnak neveztek, de a szenátus elnöke, Princeps Senatus címen már Itália kizárólagos ura volt. Vergérius pedig mecénászon keresztül a legfőbb hatalomnak is beajánlotta Horáciuszt, akihez el is érkezett a kegyelem. Az Athénban addig igen sokat tanuló és költőként sokat fejlődő egykori katona szökevény tehát veszélytelenül hazatérhetett, mecénász pedig a nagyon okos és nagyon vonzó modorú fiatalembert azonnal szívébe fogadta. Még azt is megértette, hogy az ifjúkori eszméiben csalódott, a polgárháború pártviszályaitól idegenkedő költő egyelőre legalábbis nem kíván a politika közelébe kerülni. Verseiben már mutatkozott az a megbocsátó gúny és öngúny, a szókimondó vád és a megértő megbocsátás, ami akkor is jellemezte, amikor már életében elért minden dicsőséget. Hamarosan meg is jelent az Epóduszok könyve című versgyűjtemény. Az epódusz nem egy költői műfajt vagy témavilágot jelentett, hanem egy versformát, amely alkalmas volt bármilyen tárgyú költemény számára. Horácius türelmesen kivárta, amit a nagy pártfogó előre tudott, hogy a politikától úgy húzódozó is fel fog lelkesedni, amint igazi lelkesedésre lesz alkalom. Ez is elkövetkezett. A földközi tenger másik oldalán még Antonius és Kleopátra volt az úr. Róma és egész Itália szorongott, mi lesz, ha a végső összecsapáskor ők győznek, folytatódik a polgárháború és folytatódik a véghetetlen vérengzés. A döntésnek el kellett következnie. Octavianus hajóhadának és seregének javával elindult. Róma aggódva várta a híreket, és végre jött a megnyugtató bizonyosság, Octavianus akciómnál döntő győzelmet aratott, Antonius öngyilkos lett, Kleopátra fogságba került, és ő is az önkéntes halált választotta. Ez Krisztus előtt 31-ben történt. Ezzel valósult meg Julius Caesar terve, az egységes, békés római világbirodalom. Caesar neve ettől fogva legfőbb hatalmat jelentett, mi császárnak mondjuk. A diadal hírére örömtáncokra kelt a római utca is. Horácius végre megírta a diadal ódáját. Nunc est bibendum, most inni kell. Így kezdődik az ünneplő és ünneplése szólító halhatatlan költemény. Majd Vergilius és Horácius az irodalom két élő főalakja lett. Horácius élete ettől fogva a szakadatlan siker. Közügyé lett az a mértéktartás életmódban és véleménymondásban, ami jellemezte a költő életét és költészetét. Aurea mediocritas, arany középút volt Horácius jelmondata, és ez erkölcsi mértékké nem esült. Carpe diem, használd ki a napot, ez lett a mértéktartó önzés aranyszabálya. És az annyiszor ismételt jelmondat, dulce et decorum, est pro patria mori, azaz édes és díszes meghalni a hazáért. Maradandó harci jelszó lett egy egykori katona szökevénytől. Horácius számos versora lett közmondás, vagy ismételgetett közhely. Formagazdagsága múlhatatlan példaadás mindenfajta költő számára. Vágyai közvágyakozások, megbocsátó humora, de leleplező szókimondása is magatartás eszménnyé lett. Eredeti bölcsek és unalmas álbölcsességmondók 2000 éve szakadatlanul idézik. Szerelmi költészete pedig a szenvedélytől a játékosságig minden érzelemárnyalatnak példákat szolgáltató. Szinte folyton szerelmes volt, ifjan is, éretten is, öregen is. De sohasem nősült meg. Elvileg nem volt hajlandó lemondani a többi nőről. Nagyon különbözik nagy lirikus elődjétől, Catullustól, aki a szerelem lázas szenvedélyében élt, de különbözik kitűnő utódjától, Ovidiustól, akinél a szüntelen szerelem játékos léhaság. Ő a szerelmi változatosságban is úgy használta ki a napot, hogy betartotta az arany középút szabályát. És közben az irodalomtudománynak mestereként tanítója lehetett a költészet véghetetlen nemzedékeinek. Idős fővel írt, levélnek fogalmazott, hexameteres tanköltemény az Ars Poetica, a költői művészet, évezredekre példája lett ennek a sajátos műnemnek. A klasszicizmus 17. századbeli irodalmi törvényhozójára, Boálóra ugyanúgy hatott, mint a mi Arany Jánosunkra, aki megírta az oly fontos szakmai hatású tanköltemény, a Vojtina Ars Poetikáját. Horácius mindegyik nyugati irodalomba beépült, se szeri se száma magyar fordításainak. A 18. században Virág Benedek, a mi századunkban Csengeri János összes költeményét lefordította, de számos költeményének tucatnyi magyar változata is van. Mondatainak nem kis részéről bárki azt hiheti, hogy a mi saját közmondásunk. Ezer éve irodalmában alig ha van nála élőbb költő. Quintus Horatius életéről a világirodalmi arcképcsarnokból olvastam.
Még én voltam a kedveset, s felfénylő nyakadat, még nem ölelte más ifjú, még veled éltem én, nálam jobban a dús, s Perzsa király se él. El nem ragadott tőlem a drág plogé, rólam szólt a dalot, s olyan híres voltam akár hajdani bős anyám. Lantott penget a szép plogé, fenséges szerető és dalos ajkú is, hogy megváltsam az életét, vállalnám a kalált, boldogan érte én.
Horácius bölcsességei. Ne bánd a holnap mit hoz. Akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és ne vesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét s a táncot. Boldog az, aki felülemelkedik a hétköznapi ügyeken. Bármivel is áldott meg Istenünk, vedd azt hálás kézzel. Ne halogasd örömeid évről évre, hogy bárhol is éltél, elmondhasd, boldog életed volt. Nincs mi örök, ne reméld. Int erre az év, meg a perc, mely elviszi szép napodat. Még egy útmutatás, ha ugyan kell még a tanács, nézd jól meg, hogy kire mit mondasz, s főként, hogy kicsodának. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd. Így foganaz meg gyorsan a lelkünkben, s mélyen bele így gyökeredzik. Holnap mi lesz majd? Azt ne kutasd. A sors ahány napot nyújt, vedd nyereséggyanánt. Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot. Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat. Nagy kérdés, remeket mi teremt, a tudás vagy az ihlet? Bal sors, ha sújt rád, lelki nyugalmadat őrizd, s ne szédülj meg, ha szerencse ér. Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más. Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog. A szerelemnek megvan az a baja, hogy benne harc és béke örökké változik. Az voltam, ami vagy. Az leszel, ami vagyok, írja sírfeliratában. A nevetségest hamarabb megjegyzi akárki és őrzi eszében, mint amit elfogad és mire felnéz. Nyíl se talál be a cél kellős közepébe. Ez vigasz. Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét és végét. Ez egy bölcsesség. A társadalomról így ír, nem csak a gazdagoké a világ fénye csodája. Legkicsinyebb vétkét is mind megrójuk a jónak, ám ha a gaz követel súlyos bűnt, néma az ajkunk. Látod, mely rövid mulandó ez világ, elmúlik higgyed, mint szinte ez virág, mert nincsen benne állandóság, folyása néki, álhatatlanság. Ezt mondja az időről. Minden siker azé, aki a kellemest összeköti a hasznossal. Éld a víg jelent, ne kutasd a holnap gyötrő gondjait, keserűt is enyhít a szelíd mosoly, maradéktalan, nincs üdv a világon. Légy erős lelkű, ha nehéz a sorsod, s bátor. Ám légy bölcs, s ha a kedvező szél szer fölött fújnád agadó vitorlád, vont be a vásznát. Az élet semmit sem adott az emberiségnek, nagy erőfeszítések nélkül. A harag rövid ideig tartó őrültség. Horácius Thaliarchushoz. Nézd a szoraktét, nézd magas orma, hogy ragyog fehéren. Roskad a hó alatt és nyög az erdő, és a fagyban a folyamok vize mind beállott. Fűcs hát, hadd oldja vadszigorát a tél, fűcs jó keményen, s hozd ide két fülű kancsódat, és tölts bőkezűbben, ó Thaliarchus, a legjavából. A többit bízd rá, bízd az egekre, ha legyűrték a tengerkavaró vihart, megint feláll a karcsú ciprus, s nem csikorognak a fák a kertben. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét s a táncot, míg rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Hívnak a versenyek, s ilyenkor édes sugdolózni titkon az alkonyi félhomályban, ilyenkor édes a kacagás, amely megmondja, merre bújt el a kedvesed, s a zálogú rabol gyűrű, mit a keze véd, de a szíve enged. Horácius ugyanúgy alkot, ahogy a magyar költők, azaz a látvány átemelkedik látomássá vagy filozófiává. A Szorakte egy 700 méteres hegy a lakhelye közelében, s a havas hegycsúcsok látványa, a hó alatt nyögő erdős, a fagyos víz ellentétben áll azzal a helyzettel, amelyben a költő szemlélődik. Ő ugyanis vígan borozgat társaival a fűtött villában. A harmadik versszak már fontos filozófiai mondani valót sejtett, a többit bízd az egekre. Az ember hagyja rá magát a sorsra, hiszen semmi nem állandó, a fagy se, a vihar sem, és a hideg sem. A negyedik versszak egyértelműen fogalmazza meg a Carpe Diem elvét. Élj a mának, légy hálás a jelenért, s a szerelem és tánc örömétől ne fozd meg magad, mert ott settenkedik a fiatalság nyomában, a mogorva vénség, hiszen ezt mondja. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom, a szerelem gyönyörét s a táncot, még rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Csak amíg lehet, addig kell élni, sportolni, s a szerelmi évődés izgalmának engedni. A pogány költő filozófus a Leukonoéhoz című versében is megfogalmazza életbölcsességét. Leukonoéhoz. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked mit szántak, mi jövőt isteneink. Kár Babilon sötét számításait is kérdeni, jobb tűrni, akármi lesz. Vagy még több telet is ad Jupiter, vagy soha látni már nem fogjuk, ha a zord téli vihar zúg el a tengeren. Szűrd meg bölcsen a bort, balga reményt tilt az irigy idő hosszan szőni. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap. Élvezd, míg teheted. Holnapokat, Leukonoi, ne várj! A jövő kutatása, a csillagjóslatok vizsgálása is helytelen. A tűrés nála központi fogalom. Az Aurea Mediocritas, az arany középút azt jelenti, hogy a sorsunk nem tőlünk függ, mert Jupiter vagy ad még több napot, vagy nem. A szűrd meg bölcsen a bort kifejezése arra utal, hogy az életet okosan kell élvezni, mértéktartóan. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap, élveznünk kell az életet. Ez a költői kifejezés arra utal, hogy az élet milyen gyorsan elmúlik, ugyanakkor a pillanatot okosan kell élveznünk. A Licinius Murenához szóló költeménye több bölcs tanáccsal is szolgál barátjának, s az utókornak is. Barátja, aki konzul volt, és mecénász sógora, Krisztus előtt 22-ben belekeveredett egy Augustus elleni összeesküvésbe, és ezért kivégezték. Ettől akarta megóvni Horácius barátját ilyen gondolatokkal. 1. Nem érdemes nyíltan küzdeni. 2. Az arany középút nem rejt komoly veszélyt, hisz sem a szegénység, sem a pompa nem szédítheti meg az embert. 3. Aki túlzottan magasra tör, nagyobbat zuhanhat. Így fogalmaz, égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a fergeteg. Továbbá a nagy torony és a hegyorom képe a gyors bukást idézheti elő a természetben és az életben egyaránt. Soha nem felejthetjük szerencse idején, hogy ez forgandó. Továbbá semmi nem állandó, a baj sem. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az, vigasztal. Ugyanakkor a bátor helytállás és a szerencse idején is megtartott szerénység nagyon fontos. Ezeket a tanácsokat azonban nem fogadhatta meg barátja, s ez lett a végzete. Licinius Murenához. Jobban jársz, Licinius-om, ha nem törsz folyton a nyílt tengerek ostromába, s gyors szelektől tartva nem óvakodsz a parti hegyekhez. Akinek szívében arany közép tart súlyegyent, azt nem nyomorítja rozzant putri szennye, nem nyomorítja bántó udvari pompa. Égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a förgeteg, recsegő robajjal dől a nagy torony, s a hegyek legormát sújtja a villám. Jót remél a vészben, a jóban ismét fordulattól tart az előrelátó szív. Ahogy meghozza a télharagját Jupiter, épp úgy űzi is. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az. Ha hallgat a múzsa, olykor lanttal ébreszti, s nyilait nem mondja mindig Apolló. Áld helyed bátran, ha szorít a sors, és légy szilárd. Viszont okosan magad vont össze, hogyha kedvez a szél, túlontúl büszke vitorlád. A Melpomenéhez című ódájában Horácius büszke öntudattal vallja meg a komoly hangú költészet múzsájának, hogy tisztában van költő jelentőségével. Nem titkolja el, nem szerénykedik, tudja, hogy egyre híresebb lesz az idő múlásával. Ő teremtette meg a görög költészet témáit és versformáit a római költészetben, és valóban nem szégyelte alacsony származását, és ezzel mintát adott az őt követő művészek büszke költői öntudatának. A magyar Horácius, Berzsenyi Dániel a következő ódát példaképének, az ókori költőfejedelemnek szentelte. Berzsenyi Horác. Zúg immár Boreász a kemenes fölött. Zordon fergetegek rejtik el a napot, nézd a sák tetejét, hófuvatok fedik, és minden bús telelésre dőlt. Halljad, Flaccusz aranylantja mit énekel. Gerjezd a szenelőt, tölts poharadba bort, villogjon fejeden balzsamos kenet, melyet Bengal a napja főz. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, míg fiatalkorod boldog csillagat ündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Még szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl s zuhogó patak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, Szabó Dániel cimbalomművész 1982-ben született Székesfehérváron. Zenei előtanulmányait szülővárosában és Vácon végezte. Tanárai Petrovics Tamás, Balogh Kálmán és Farkas Rózsa voltak. 2009-ben okleveles etnográfusként végzett az LTBTK néprajszakán. Szakdolgozata a székelyföldi Küsmödmente népzenéjének, történeti, cigányzenészeinek szociológiai jellegű vizsgálata saját gyűjtései alapján. 2010-ben népi cimbalom előadó művész diplomát, 2012-ben zenetanári szakképesítést szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszakán. 2012-ben a Klassz Tehetségek egyik díjazottja, 2013 és 2014-ben Fischer Enni ösztöndíjas. 2007-ben jelent meg első önálló lemeze. Népzenei tudását különböző erdélyi zenei kurzusokon adatközlő zenészektől tanulva csiszolta. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Dániel felvételeiből válogattunk önöknek. Kellemes zenehallgatást kívánunk! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Dániel repertoárjából készült a szállításunkat hallották. A műsort Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Karkus István és Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban Szabó Magda Abigail című művéről beszélgetünk, majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján az elmúlt hétvégén megrendezett európai madár megfigyelő napokról hallanak, valamint ellátogatunk a Dobogókői Turista Múzeum állandó kiállítására is, és végül Gerald Darrell Életem értelme című írásának 11. részét hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján két témával foglalkozunk. Szó lesz a papi hivatás ébredésről, az Egri Főegyház megye szolgálatára szentelt három új misés lelkipásztor mesél életéről, valamint a Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztiválra hívjuk meg önöket. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsora szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a barátság fontosságáról beszélget. 16 órakor hírek következnek, majd gazdasági magazinunk az értékadó szól. Az adás tartalmából 40 milliárd forint pályázati pénzből óvodai és útfelújítás kezdődik hamarosan Miskolcon. Áldozatsegítő szakjogászképzést indít a Miskolci Egyetem állam és jogtudományi kara. 9%-kal nőtt a bűncselekmények száma Miskolcon a tavalyi évhez képest. Rövid ajánlónkban Lázár János építési és közlekedési minisztert hallják.
Heteken belül megszületik az a döntés, ami lehetővé teszi ennek a városnak a pénzügyi működését és stabilitását, ami könnyíteni fogja a választópolgárok életét. A második rész, amit kért a polgármester, hogy ebben a városban számos állami tulajdonban és kezelésben lévő út van, ilyen a 26-os útnak az átmenő forgalma, és ilyen a 3-as útnak az átmenő forgalma. Ez összesen 10 kilométernyi út, ennek a 10 kilométernyi útnak a felújításáról kellett döntenünk. 3,5 milliárdért 2025-ben a 3-as és a 26-os 10 kilométer hosszan megújul Miskolc városán keresztül, tehát a városban fogjuk megújítani az átvezető utakat.
17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. Ezt követően Boldog Montaúj Dorottya életéről emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, majd meghallgathatják Bércesi András hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően iránytű című műsorunkban ma az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyv írójával Reimann Zoltán helytörténet kutatóval beszélget a szerkesztő Molnár András. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Fodor Péterrel a Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalmi és földi kiszolgálás igazgatójával, kisgépes pilótával beszélget a szerkesztő Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján Tóth Tamás atya, a székesfehérvári nagyboldogasszony plébánia plébánosan beszél az imamódokról, majd Várszegi Asztrik bencés szerzetes püspök mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról. A 20 órai sávban előbb Düma a Három testőr című regényének 19. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
It's all right with me, as long as you are by my side. Or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie.
I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure, oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Always insecure.